Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten igéjével. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor az drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld áldást az Úr és életet mindenkor. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Helyünket elfoglalva az ifisek énekét hallgassuk meg.
Nem nékünk, Urunk, nem nékünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelének második fejezetéből, a 11. verstől a 22. versig terjedő szakaszból fogom felolvasni. A fennnevezett helyről így szól Istenünk igéje. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt, egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben, Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy mi ezt szívünkbe fogadhassuk, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük az akaratodat, hogy szólni kívánsz hozzánk. Köszönjük az igét, amelyen keresztül hisszük, hogy ezt el is végzed. Kérünk azért halló füleket, befogadó szívet, hogy érthessük azt az üzenetet, amelyet elkészítettél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy közöttünk, hogy nem hagysz el bennünket. Kérünk, hogy áld meg az együttlétünket, áld meg az ige hirdetést, az éneklést, a beszélgetéseket. Hadd lehessünk a tieid egészen. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hirdetése készülve, helyünket elfoglalva hallgassuk meg az ifjúság szolgálatát.
Kedves testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, a második rész 19-től 22-ig terjedő verseiből. Az imént hallott ige szakaszból tehát a következőképpen hallgathatjuk Isten igéjét. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Kedves testvérek, azok is, akik nem szoktak, vagy ritkán néznek tévét, valószínűleg az utóbbi időben, az utóbbi hetekben sokkal többet ülnek tévé előtt. Talán a hölgyek kivételek ez alól, akik meg felszabadulnak arra, hogy többet barátkozzanak, barátnőzzenek, de minden bizonnyal nagyon sok férfi barátunk, testvérünk az most szurkolói üzemmódba váltott, és nézi a futball világbajnokságnak a meccseit. És hát ez a meglepetéseknek a világbajnoksága abban a tekintetben, hogy az iszonyatosan nagy nevek elhullanak. Ugye a Gary Lineker által elmondott nagy mondat is, hogy a végül mindig a németek nyernek, ez a nagy bölcsesség is megszűnt létezni, ő maga is ezt nyilvánvalóvá tette, erre senki nem számított, hogy még Németország is mindössze két rúgott góllal idő előtt eltávozik a világbajnokságról. És sok más nagy csapat is elhullott, elvérzett. Pedig hát milyen nagy nevek vannak ott. Milyen óriási értéket képviselnek, akár anyagilag is ezek a játékosok. És mégis úgy tűnik, hogy nem sikerült megvalósítaniuk azt, amit úgy gondolták, hogy ez egy könnyű házi feladat lesz. Úgy tűnt, hogy vannak időről időre feltörekvő nemzetek, akik megjelennek a futball világ porondján, és aztán megmutatják magukat, de végül azért mindig az a rend, hogy a nagy nemzetek közül valamelyik nyeri meg a futball világbajnokságot. Hát most sok meglepetés ért bennünket. Ki a nagyobb? Úgy gondoljuk, hogy vannak olyanok, akik nagyobbak. Akár a fociban, de akár a hétköznapi életben, sőt még közöttünk is. Előfordul, hogy ki nem mondjuk, mert az nem illik keresztény emberhez, de azért érezzük, hogy ki a nagyobb. Ki az, aki közülünk előkelőbb. Akinek talán jó kapcsolati tőkéje van, aki talán módosabb, vagy aki nagyobb képzettséggel rendelkezik, vagy nagyon sok ismerőse van egyházi körökben, vagy máshogy. Szóval vannak, akikre úgy felnézünk, és egy kicsit talán önmagunknál többre gondoljuk őket. A konfirmandus táborban, amiről pénteken jöttünk haza, éppen ez volt a téma, feleségem dolgozta ki ezt, hogy beszéljünk arról, értékes vagy. Mit jelent értékesnek lenni? Sokat beszélgettünk erről, és nagyon jó volt ezt Isten igéje körül, napról napra körüljárni. És itt a gyülekezetben is kérdéses ez nekünk, hogy ki az értékesebb. Az, aki már sok éve vagy évtizede itt van a gyülekezetben, és nagy tapasztalatokkal bír, vagy inkább az, aki itt van fiatalosan, lendületesen. Ugyanez megvolt abban az időben is, amikor Pál apostol írja ezt a levelet az efézusiaknak. Előkerül az, hogy bizony a zsidók úgy gondolták, hát mi Ábrahám leszármazottai vagyunk, bennünket kiválasztott Isten évezredekkel ezelőtt, egyértelmű, hogy mi vagyunk a fontosabbak. Mi vagyunk az értékesebbek, és aki Istenhez akar tartozni, az először legyen olyan, mint mi, zsidó emberré, aztán majd talán befogadjuk. Majd lehet még Krisztus követő is. A pogányokból lett keresztjének pedig azt mondják, hogy ne vicceljetek már, hát nézzetek már ránk, micsoda munkát végezel bennünk Isten szent lelke. Nyelveken szólás, profétálás, meg ehhez hasonló dolgok vannak, amikről sokan közületek, hiába vagytok évezredek óta Isten népének a tagjai, nem is nagyon hallottatok. És hát úgy tűnhet, hogy egy-egy az állás. Ki a nagyobb? A zsidók, vagy a frissen megtért pogányokból lett keresztjének. Testvérek, akár közöttünk, akár a Szentírásban, akár a hétköznapi életünkben, a templomon kívüli életünkben kerül elő ez a kérdés, hogy ki a nagyobb. Azt kell megállapítanunk, amit azért mindnyájan tudunk is, legalábbis templomba járó emberek, hogy egyformák vagyunk. Isten előtt legalábbis mindenképpen. És én azt mondom, hogy az életünk az bizony, nem akarok senkit megbántani, nehogy megsértődjön valaki, de az életünk egy nulla. Isten előtt egy nulla. Nélküle üres. Tele van bűnökkel. A bűnökkel dicsekedhetünk, mással nem. Elmondhatjuk azt, hogy én bűnösebb vagyok talán, mint a másik, vagy azt még inkább, hogy a másik sokkal bűnösebb, mint én, de valójában nincs itt különbség. Az egyiknek talán nagyon látható, látványos vétkei vannak, másiknak meg olyan csendes, olyan nem feltűnő. De attól mi egyformák vagyunk. Az életünk Isten előtt nulla. Jelöljük is hát az életünket nullával. Az nulla az önmagában semmire sem jó. A nulla pont azt fejezi ki, semmi. Lássuk hát ezt az ifisek példájával. Kérem, hogy jöjjenek ide ki a pad elé, és akkor fogjuk látni, hogy maguk elé emelik ezek a fiatalok azt a nullát, amit ők készítettek. Ezt kértem tőlük a táborban, hogy mindenki készítsen egy nullát. Hogy milyen legyen az a nulla, azt teljesen rájuk bíztam. Csak azt kértem, hogy legyen annyira vastag, hogy a templom végében is láthassa mindenki. És aztán ők el is készítették. Látható, hogy egészen különböző nullák ezek. Van olyan nulla, amelyik szögletes, van olyan, amelyik vastag, széles, cirkalmas, cirádás, gyönyörűen kidíszített, van, amelyik olyan egészen vékony, kecses, mindenféle van közöttük. Pont olyanok azok a nullák, mint ők maguk. Különböznek. Az egyik dinamikusabb, a másik egy kicsit visszahúzódóbb, az egyik bátor, erős, a másik azt mondja, hogy hát én inkább maradok hátrébb. Mindenféle van közöttük. Pont olyanok, mint mi is vagyunk. Mi magunk is ilyenek vagyunk. De azért akármennyire cirádás egy nulla, vagy akármennyire kecses, akármilyen is az alakja, azért az mindegyik nulla, ugye? Tehát, hogyha bemennénk ezzel fizetni, boltba nem kapnánk semmit. Ez mind nulla. Akárhogy van elkészítve, akármennyi munkát tettek bele, az értéke mindegyiknek nulla. Külön-külön is, és együtt is. Ez a nagy helyzet. Na most mondhatja azért közülük valaki, hogy hát azért én mégiscsak nagyobb nulla vagyok, mint a többi. Én mégiscsak előrébb tartok. És akkor azt mondja, hogy ő előrébb megy. Tessenek megnézni. Nem is akárhová, nemhogy előrébb, legelőre megy. Mennyit változott az értéke? Ugyanaz maradt. Nulla. Teljesen mindegy, hogy hova áll. Az értéke így is, úgy is mindig nulla marad. Semmi. Mikor lesz ennek a hosszú nullákból álló számsornak, ami kiérhetne akár a Petőfi térig is, mikor lesz ennek értéke? Akkor, hogyha egy nullától különböző pozitív szám megjelenik. Legalább egy egyes. És számunkra ez az egyes Jézus. Mihelyt Jézus megjelenik az életben, egy személyes életben, vagy a közösség életében, abban a pillanatban az értékessé válik. Nos, látjuk, megjelent az egyes. Megjelent Jézus. Mennyit ér most ez a számsor? Borzasztóan keveset. Nagyon-nagyon keveset. Mit kellene tenni ahhoz, hogy ez a számsor többet érjen? Hát azt, hogy az egyes, Jézus menjen előrébb. Minél előrébb megy, annál nagyobb lesz a mögötte lévő nulláknak az értéke. Akik előtte vannak, akik Jézus előtt vannak, azok semmit nem képviselnek. Ők továbbra is nullák. Akik Jézus mögött vannak, azoknak mindegyiknek van értéke. Nem is kevés. És nagyon fontos az is, hogy mindegy, hogy hol állnak ezek a nullák. Majd erre még ki fogok térni. Szóval lehet mondani, hogy ez már egy egész jó kis összeg, igaz? Most így, amit ők képviselnek, az 10 000. Ez már egész jó. Sok gyülekezet így van egyébként, sok közösség, talán még családok is azt mondják, hogy hát mi nagyon jók vagyunk. Hát vannak, akik nem 10 000-et, hanem csak 100-at képviselnek. Vannak, akik csak 10-et, mert Jézus náluk olyan kicsi helyen van. Valóban. Örülhetünk? Érezzük, hogy azért Jézusnak még előrébb kéne menni, mert akkor még többet jelentene ez a közösség. Most már egész sokat ment előre, lassan már ki se tudjuk olvasni, hogy mennyi, de még mindig van hiányérzetünk. Még mindig érezzük, hogy még több lehet. Mert akik Jézus előtt állnak, akik Jézus elé kerülnek, azok sajnos nullák maradnak. Úgyhogy az a legjobb, ha Jézust legelőre állítjuk. És akkor látható, hogy egy hihetetlen nagy szám alakul ki. Most innentől kezdve érdekes-e, hogy a nullák milyen sorrendben vannak. Próbáljuk meg, a nullák cseréljenek helyet. Ki érzi úgy a helycsere után, hogy ő többet ér? Mondhatnák azt, hogy hát aki az egyes után van, rögtön ő ér a legtöbbet. Igaz ez? Nem biztos. Mert ha egyet kiveszünk egy nullát, teljesen mindegy, hogy honnan vesszük ki, óriási csökken ennek az összegnek az értéke. Igaz? Hogy most a legutolsó nullát vesszük ki, a középsőt vagy a legelső nullát, akkor is iszonyatosan nagyot esik az egésznek az értéke. Szóval az, hogy a nullák hol helyezkednek el ebben a számban, végül is mindegy. A lényeg az, hogy Jézus minél előrébb legyen, legelő legyen, a legelső. Ha ő az első, akkor a közösség, az én személyes életem is óriásit növekszik. Az értéke. Innentől kezdve vagyok értékes. És minél nagyobb a közösség, akik Jézus Krisztust koronázzák királlyá, akik Jézus teszik úrrá az életükben, annak a közösségnek úgy lesz egyre hatványozottabban nagyobb és nagyobb az értéke. Láthatjuk, testvérek, hogy az embernek az élete, hogyha Jézus Krisztus nincs ott a megfelelő helyen, akkor bizony nullát ér, semmit sem képvisel. És nem azért, mert önmagában egy élet nulla, hanem legfőképpen azért, mert az életnek a súlyát, azt Jézus Krisztus által kapjuk meg, legfőképpen a bűnbocsánat által. Ha ő megbocsátja a bűneinket, akkor onnantól kezdve súlyunk és helyünk van a mennyek országában. Na de, azért mégiscsak van valami fontossága a nullák sorrendjének. Nulla az életünk, azt tisztáztuk, de azt is látjuk, hogy ha Jézus bekerül a mi életünkbe, és előre helyezzük őt, akkor hirtelen nagyon értékessé válik. Ezt értjük. De mégis hol helyezkedjünk el akkor? Most erről beszél Pál apostol a felolvasott igében, amikor azt mondja, hogy a közösségünk jó, ha olyan, mint egy templom. Mint egy templom. Azt mondja, a templom kövekből épül fel, és ott már nem mindegy, hogy melyik kő hol van. Egyszer már mondtam, előző szolgálati helyünkön egy templomhoz felvezető lépcsőt bontottunk szét, mert nagyon keskeny volt, rövid, és éppen ezért iszonyatosan nagy volt a lépcsőfok. És az idős testvéreken gondoltam, hogy mindenképpen segítsünk, és ezért szétbontottuk teljesen ezt a lépcsőt, mi jól megszélesítettük, tettünk rá fogódzót, és meg is hosszabbítottuk, hogy sokkal kisebbeket kelljen lépni az idős testvéreknek, nagyon-nagyon boldogok voltak, örültek neki, hogy sokkal könnyebb nekik most már a templomba eljutni. És amikor szétbontottuk ezt a lépcsőt, ez a lépcső egy támfal oldalában van, és ez a támfal kövekkel van megtámasztva. Méghozzá lapos kövekből álló támfal tartja meg magát a templom teret is, a templomot, meg a körülötte lévő részt. És az az érdekesség, hogy ennek a támfalnak van olyan része, amelyik még nálam is magasabb, és úgy van megrakva a fal, hogy nincsen kötőanyag a kövek között. Úgy rakták meg, úgy tették egymásra a köveket, hogy olyan erősen és olyan jól megtartották egymást, hogy még kibírják az egyébként rájuk nehezedő nagy földnyomást is. Na most, amikor ezt mi megbontottuk, akkor az a kőműves, aki ott dolgozott, az azt mondta, hogy azért mi tegyük ezt már habarcsba. Hát ugye sok idő eltelt azóta, hogy azt a templomot megépítették, egész pontosan kicsivel több mint 100 év. 100 éve még ezt nagyon jól meg tudták rakni, és a mi kőművesünk is nagyon jól forgatta azokat a köveket, hogy mindig a megfelelő kerüljön be. Én megraktam volna sokkal hamarabb kőre, követ és kész. Ő viszont forgatta mindegyiket, faragcsálta, ütögette, kopogtatta, hogy mindegyik a megfelelő helyre illeszkedjen, minél kevesebb habarcs kelljen majd a kövek közé, hogy legyen tartásuk. És azt mondja Pál apostol, hogy na, ilyennek kell lenni a közösségnek is, a gyülekezetnek. Nullák vagyunk, vagy mondhatjuk most már azt is ezzel a példával, hogy kövek, és mondhatjuk, hogy egyik is kő, másik is kő. Mindegyiknek ugyanaz az anyaga, ugyanaz az ereje, minden ugyanaz. De mégsem mindegy, hogy hová kerül. Ahová van téve, ott fontos, hogy megállja a helyét. És ugye azok az épületek, amiket évszázadokkal ezelőtt építettek, és akár úgy építették meg, hogy nincs köztük kötőanyag, ott nagyon fontos, hogy minden kő a helyén maradjon. Ott lehet, hogy egyet vagy kettőt kivesznek, és az egész épület megrogyik. Mindegyikre, akár a legkisebbre is, ott a helyén nagy szükség van. Azt mondja Pál apostol, hogy na, ilyenek kell, hogy legyetek ti is. Ilyenek kell, hogy legyünk mi is. Mondhatjuk, hogy az életünk nem ér semmit, de Krisztussal óriási értéket képvisel, és hogy hol a helyünk, hát nem az a lényeg, hogy egymást megelőzzük, hanem hogy pont ott legyünk, ahová Krisztus maga épített. És aztán pedig azt is mondja Pál apostol, ha a gyülekezetet, a keresztény közösséget egy templomhoz hasonlítjuk, egy ilyen épülethez, akkor azt mondja, nagyon fontos a sarokkő, amire majd ráépül az egész. Hát erről sokféle dolgot olvastam már, itt van Szatmári professzor úr, ő biztos nagyon sok mindent tudna még ehhez nekünk mondani, hogy mit is jelent ez, hogy sarokkő, fizikálisan is akár. Sok elgondolást olvastam, sarokra tették, vagy az épületnek valamelyik részére, de az biztos, hogy egy meghatározó része volt a sarokkő az épületnek, a templom épületének, vagy bármilyen épületnek. És azt mondja Pál apostol, hogy tessék ehhez igazodni. Krisztushoz kell igazodni, és ő rá felépülni, és így lehet igazi, áldott és erős a közösség. Annak idején az Úr Jézusnak mutogatták a tanítványok a jeruzsálemi templomot. Mondták, ú, ide néz, milyen gyönyörű, milyen fantasztikus, és akkor azt mondta Jézus, nem marad itt kőkövöm, amit el ne pusztítanának. És 40 esztendő sem telt el, és lerombolták tényleg. Egyedül egy fal maradt, ugye az a bizonyos siratófal. Tényleg lerombolták. De azt is mondta, hogy 3 nap alatt felépít egy olyan házat, amin még a pokol kapui sem vesznek erőt. És ez is megtörtént. Ez pedig az egyház. A templom azt mondja Isten, hogy majd abban az ősi templomban, a Jeruzsálemében, hogy oda helyezi az ő helyét, hogy ő ott fog megjelenni a nép között, és ez meg is történt. És ha most a lelki templomot vesszük, a mi gyülekezeti közösségünket, akkor azt kell mondani, hogy akkor vagyunk jó közösség, jó templom, ha Isten örömmel jelenik meg közöttünk. Ha nem megoldjuk Isten szent lelkét, hanem könyörgünk érte is, minél inkább engedelmeskedünk neki. Így akar bennünket felépíteni az Úr, és egyé tenni, és így akar bennünk gyönyörködni. Szóval, kedves testvérek, azt kívánjuk, és azért imádkozunk, hogy a gyülekezetünk legyen egy ilyen közösségé, egy ilyen templommá, ahol mindenki rendkívül értékes, mindenki pótolhatatlan, de az értékét nem önmagában találja, hanem Jézus Krisztusban, Krisztus által, és hogy egy ilyen áldott és szép, gyönyörűséges templomot formáljon a mi közösségünk, amiben az Úr örömmel jelenik meg, és örömmel szenteli meg együttlétünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy eljöttél ebbe a világba értünk. Nagyon hálásak vagyunk a te szabadításodért, és imádkozunk azért, hogy tudjuk betölteni azt, amire itt hagytál bennünket. Hiszen ki is vehettél volna bennünket ebből a világból? A hívőket, akik átadják az életüket, azonnal magadhoz ragadhatnád, akár úgy, mint Énókot vagy Illést, de te úgy láttad jónak, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözüljenek a népek, az emberek, és köszönjük, Urunk, hogy ebben a szolgálatban mi is eszközök lehetünk a te kezedben. Azért könyörgünk hozzád, hogy így áld meg az életünket, és segíts abban bennünket, hogy minél jobban elkötelezzük magunkat a te dicsőségedre. Szeretnénk, Urunk, egymást megelőzők lenni a tiszteletadásban, a másik megbecsülésében, és szeretnénk, Urunk, téged a legelső helyre állítani. Így vágyunk arra, hogy ezen belül pedig a mi helyünket te magad jelölt ki, és adulunk, hogy bármilyen nehéznek is tűnik az a hely, ahová a mi helyünket megjelölted, azt mi tudjuk bátran és örömmel elfogadni és elfoglalni. Szeretnénk, Urunk, így szolgálni téged és élni a te dicsőségedre. De, Urunk, könyörgünk nem csak a gyülekezetünkért, hanem a családunkért is. Ahogyan az ifiseknek a példájából láttuk, hogy milyen jó az, amikor valaki maga elé engedi a te szeretetedet, jelenlétedet, amikor szívébe zár téged, és micsoda változás történik az életében, úgy könyörgünk, Urunk, hogy ez megvalósulhasson a családokban is. Nagyszerű azt érezni, hogyha a mi életünkben te vagy az első, de könyörgünk azokért, akik még nem ismernek téged. Segíts abban, hogy ők is befogadjanak. Férjünk, feleségünk, gyermekeink, szüleink, nagyszüleink, ki tudja hányan és hányan vannak, akik még ellenállnak a te szeretetednek, és úgy érzik, hogy saját maguk is önmagukban elég értékesek, okosak, szépek, tökéletesek, és majd megoldják az életüket. Imádkozunk, Urunk, hogy ragadd meg őket, és mutasd meg nekik, hogy általad igazán értékes és teljes az ember élete. Köszönjük neked, Urunk, a fiatalokat, akik táborozhattak, akár velünk ott Perén, akár itt az iskolában, az Erzsébet táborban. Hálásak vagyunk azért a sok-sok fiatalért, akik ilyen vagy olyan módon, de hallhatták az evangéliumot, és azért könyörgünk, hogy mindez ne csak egy elvetett, aztán betokozódott mag maradjon a szívükben, hanem segíts abban, hogy ez életre keljen, és majd megnövekedjen, gyümölcsöt teremhessen a te dicsőségedre is, a mi javunkra. Kérünk téged, Urunk, áld meg így gyülekezetünket, családunkat, a saját életünket, segíts bennünket elköteleződni és helyünket megtalálni a te akaratod szerint, a te rendelésed szerint. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.